Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint írva találjuk azt. Sámuel próféta első könyvében, a második rész első 10 verseiben. Istennek szent igéjét Sámuel első könyvéből, a második rész első 10 verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. És imádkozik Anna, és mondta: örvendez az én szívem az Úrban, felmagasztaltatott az én szarvam az Úrban. Az én szám felnyílt ellenségeim ellen, mert szabadításodnak örvendezek én. Senki sincs olyan szent, mint az Úr, sőt, rajtad kívül senki sincs. Nincsen olyan kőszál, mint a mi Istenünk. Ne szóljatok oly kevélyen, oly nagyon kevélyen, szátokból ne jöjjön kérkedő szó, mert minden tudó Isten az Úr, és a cselekedeteket ő ítéli meg. Az erős kézíjakat megrontja, és a roskadozókat erővel övezi fel. A megelégedetteket bérért szegődnek el, éhezők pedig nem lesznek. És míg a magtalan 7 gyermeket szül, a sok gyermekű megfogyatkozik. Az Úr öl és elevenít, sírba visz és visszahoz. Az Úr szegényé tesz és gazdagít, megaláz, s fel is magasztal. Felemeli a porból a szegényt, és a sárból kihozza a szűkölködőt, hogy ültesse a hatalmasok mellé, és a dicsőségnek székét adja nékik. Mert az Úré a földnek oszlopai, és azokra helyezi a föld kerekségét. Híveinek lábait megoltalmazza, de az istentelenek sötétségben némulnak el. Mert nem az erő teszi hatalmassá az embert. Az Úr, akik vele versengenek, megrontja, mennydörög felettük az égben, az Úr megítéli a földnek határait, királyának pedig hatalmat ad, és felemeli felkentjének szarvát. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvérek, több hálaéneket is idéz a Szentírás, úgy az Ószövetségben, mint az Újszövetségben. Ezek közül talán a legismertebbek Debórának az éneke, vagy Salamon királynak a nagy hálaadó imádsága a templom szentelés után, vagy az Újszövetségből éppen Zakariásnak, keresztelő János édesapjának a nagy hálaadó imádsága, vagy Máriának az éneke, amelyet akkor énekel, mikor tudomására jut a Szentlélek ajándéka az ő életében. És itt van Annának, ennek az ószövetségi asszonynak a gyönyörűséges zsoltára, hála éneke, imádsága. Vannak emberek, akik érzik és szavakba öntik azt az örömöt, amit megtapasztaltak az Úristen részéről az ő életükben. Sőt, nem csak szavakba öntik, hanem Dávid királynak, amikor visszakerül a Fridláda, van egy furcsa cselekedete, amit nem értenek, még az alapvalói sem, mikor visszakerül a Fridláda, elkezd táncolni, balonnak nézik. Úgy örül ezen, hogy egy ilyen gyermeki, örömi, eszetlen táncba kezd bele az egész nép előtt. Az örömét ő nem szavakba önti, hanem mozgásba önti. És nekünk olyan furcsa testvérei, más kultúrákban találkozunk azzal, hogy vannak emberek, akik az Isten előtti jelenlétüket mozgásba, szokatlan kifejezésekbe öntik bele. Jó magam is részese voltam, amikor még diákkoromban az Egyesült Államokban jártam, és egy tiszta fekete református gyülekezetben, Isten tiszteleten vettünk részt. Számunkra elképzelhetetlen az a fajta odaadás, amivel ez a fekete több százas tömeg az Isten dicsérte. Ahogy felálltak, ahogy valóban kifejezést adtak annak az örömnek, amikor megérintette ige hirdetés közben egy-egy mondat, egy-egy gondolat, felkiáltott valaki a gyülekezetből: ámen, ámen. De Mert az ő számára az érintettség és a kifejezése ennyire fontos volt. És talán ismernek a testvérek hasonló dolgokat, amikor ugye az élet teljességét beleviszik ebbe. Nem passzív szemérmesség az Isten igényének az érintése az ember életében, hanem valami több. De olyan gyönyörű, amikor valaki szavakba tudja önteni. Mert a hála, testvérei, az az Isten jelenlétéről szól. Az az ember, aki hálás, az arról tesz bizonyságot, hogy az Isten jelen volt és jelen van az ő életében. Arról a személyes boldogságról, amit átélt az ember, hogy az Isten ígéretei beteljesednek a személyes életben és a közösség életben. Az Isten ígéretei nem üres szavak, hanem az Isten ígéretei bizonyosságok. És épp azért tudunk a jövő felé biztonsággal, reménységgel, hittel és szeretettel fordulni, mert tudjuk a mögöttünk lévő időből és a mögöttünk lévő időnek a tapasztalataiból, hogy mit tett értünk és velünk Isten. Ezért csodálatos. A himnusznak az a magassága, az a zsoltáros magassága, amit sok helyen, de most itt Annának az énekéből hallunk és olvasunk. Ezért ez a hálaének is úgy személyes, hogy egyidejűleg egyetemes. Személyes minden sora, amit elmond ez az asszony, ugyanakkor meg úgy lesz egyetemes, hogy ha után olvassuk, után mondjuk, talán ugyanazok az érzések állnak az ember mögött, talán akkor tudjuk hitelesen után mondani, érzi az ember magáinak, mikor ugyanezek az érzések, ugyanez a bizonyosság, az isteni jelenlét ott van, ott volt, és ott is marad az ember életében. Isten azért gyönyörűséges, testvéreim, bármikor is éljen az ember itt a földön, akár akkor a Sámuel próféta korában, amikor nem nagyon volt kijelentés, így olvassuk. Akár a mai időkben, posztmodern korunkban, teljesen mindegy. Isten azért gyönyörűséges, mert megteszi a lehetetlent. És mert egyel megteszi, bármikor, bárkivel megteheti. Örvendez az én szívem az Úrban. Felmagasztaltatott az én szarvam az Úrban, ma egy furcsa kifejezés, a szarv az a dicsőséget jelentette. A büszkeséget. Ismerjük ugye az állatvilágból a hímeknek, minél gyönyörűbb a szarva, annál férfiasabb, annál erősebb, annál inkább kitűnik a többi közül, mutatkozik az erő. Ezt a hasonlatot használja sokszor az Ószövetség. Isten jelenléte az én személyes életemben gyönyörűséges, mondja Anna. Ezért szólok róla. Az egy ember életében való isteni jelenlétnek a csodája arról beszél, hogy Isten bárkinek az életébe el tud menni, és ott tud lenni. Az Isten egyetemes ereje van benne. Emlékszünk az Új Szövetségben, amikor Jézus bemegy egy Zákeus nevű emberhez, aki korábban teljesen más csapathoz tartozott. Bemegy, és ennek az embernek megváltozik az élete. És egyetlen üzenete van, vagy egyetlen főüzenete van minden más mellett, hogy ahová Jézus bemegy, ott életek meg tudnak változni. Nem biztos, hogy megtörténik, de meg tudnak változni. Isten jelenléte és szeretete, ahol megjelenik, ott életek megváltoznak. Vagy nagyon érdekes az ismert 10 leprásnak a meggyógyítása. Abból a szempontból érdekes, testvéreim, hogy ott valóban megjelenik egyetemesen a Krisztus gyógyító szeretete. Érdekes módon egyetlen ember van, akinek az életében ez a gyógyítás megreszül. Hálaként. És 9-nek nem, pedig 10-en mentek, ott voltak együtt, és mind a 10 meggyógyult. De az Isten jósága nem mindenkinél egyformán rezdül vissza. Az egyetemes szeretet nem mindig mozdul úgy minden embernek az életében. És ezt éppen a 9-nek a hálátlansága mutatja, de mutatja azt is, hogy Jézus mindenkire egyformán ad szeretetéből és jelenlétéből. Úgy változik meg az élet, ha az elfogadás megtörténik. Nem azzal változik meg, hogy eljön Isten és csodát tesz. Nagyon sok embernek az életében megtette, megint utalhatnék erre a 10 leprás gyógyítására, hanem akkor, ha ez tudatosul az emberben, és ez elkezd munkálkodni. Mit tesz Anna? Imádkozik. A hálát, ezt a gyönyörű éneket, testvéreim, amit olvasunk, amit láttunk itten, éveknek a tapasztalata gyűjti össze, éveknek a keserve, bizonytalansága. És mégis az Isten ígéretében való feltétlen bizalom és annak a beteljesedése. Hatalmas küzdelem előzi meg, ha valaki elolvassa az első résztől, vagy talán ismeri, az tudja, hogy ez a hála nem úgy esett le ennek az asszonynak az életébe, hogy egyik pillanatról a másikra megvilágosodott. Ő az Isten jelenlétét és az áldását akarta, láthatóan akarta, hosszú éveken keresztül imádkozott azért, hogy valóra váljon az ő életében. És ez az asszony megtapasztalja, hogy Isten a lehetetlenségek Istene. Hogy ami emberileg lehetetlen, amiről ő maga is lemondott, amiért kesergett, amiről talán már a szerettei, a férje is lemondott, aki a legjobban szerette őt. Isten számára az is lehetséges. Ugye fiat ad neki, a kis Sámuelt, aki később Izrael nagy prófétája lesz. De az az asszony úgy kéri el az ajándékot, az Isten bizonyosságot az életében, hogy már a kezdet kezdetén nem akarja magának megtartani. Ez a gyönyörűséges. Az ő élete úgy befogadó edény, hogy közben át is engedi önmagán Istennek ezt a szeretetét. Azt mondja, Uram, ha adsz nekem fiú gyermeket, én visszaadom neked. És ha valaki felüti a Szentírást és tovább olvassa a második fejezetet, akkor látni fogja, ahogyan készül arra. Ő nem feledkezik el Istennek a jó tettéről, a csodájáról az életében. Nem egyszeri fogadalom ez az életében, és amikor megtörténik, valósággá válik, akkor elfeledkezik. Nem. Hanem készül, éveken keresztül készül, hogy az egész édesanyai szeretetét és mindenét oda tudja tenni, hogy az ő gyermeke oda jusson, amiért fogadást tett érte. Visszaadja az Istennek. És úgy adja vissza, hogy tényleg az egyik legnagyobb prófétája lesz az Ószövetségnek, Sámuel. Testvéreim, nagyon fontos, hogy az élet edénye így legyen jelen az embernek az életében. Édesanyám legnagyobb lánytestvérének, akit mi hát ugye a férjét sógoromnak neveztük, az én sógorom 8 évet és 8 hónapot volt távol 1940-től 48 végéig, 4 évet magyar katonaként, aztán 44-től keleti Kárpátoknál elsőként estek fogságban 4 év és 8 hónapot, azután szovjet táborokban húzott le és került haza az utolsó magyar hadifogoly seregek egyikével. És amikor mi elmentünk oda, hát tudtuk azt, hogy katona volt, meg meséltek ilyen nagy téli alkalmakon erről. Elmentünk oda, akkor mindig olyan kívánatos volt, hogy a régi, nagy, veretes, bükkfából készült konyhaasztalnak az oldalára egy nagy szeg fel volt verve, és azon a nagy szegen, egy madzagon, egy érdekes, máshol nem látott edény csüngött, és az én nagynéném abban tartotta a lisztet. Amit a konyhai dolgokhoz mindig kivett a rántást, valamit kellett csinálni. És hát érdeklődve kérdeztük, hogy mi is ez? Hát ez egy második világháborús katonai csajka volt. Az alja és a teteje is megvolt. A tetejét később fedeztük fel, de nagyon izgalmas volt ez a dolog. És elmesélte ez a rokon, hogy amikor a keleti Kárpátokon a gyergyói havasokban bekerítették őket, és ott maradtak, akkor az ő századosuk azt mondta, hogy fiúk, a fegyvert le kell tenni, de ezt a csajkát mindenki fogja meg, és ne legyen olyan, soha olyan helyzetben ne kerüljetek, hogy ezt elhagyjátok magatoktól, mert fegyver nélkül élni fogunk, csajka nélkül meghalunk. És mondta, hogy sok minden nehézség volt, voltak bajtársai, akik elfeledkeztek erről, és a kínoknak, a megpróbáltatásnak olyan határhelyzetéig jutottak el, amikor mindent eldobtak maguktól, csak hogy a puszta életüket menteni tudják. Ő mondta, nem feledkezett el sohasem erről, és magával vitte a 4 év és 8 hónapos orosz fogságba is, és visszahozta onnan, nem csak személyes emlékként, mert mondta, eljöttek olyan idők, amikor volt élelem a kondérban, de csak azok kaptak, akik tudtak tányért tartani. Volt edényük, amelyik készen volt az élet megmaradásának, továbbadásának, a befogadására. Testvéreim, hányszor előfordulja az ember az életében, azt gondolja, hogy sokkal fontosabb dolgok vannak, mint azt a törékeny edényt vinni magunkkal, amelybe Isten az élet eledelét rakja bele. Igen, alkalmak kellenek, amikor az ember felfedezi az Isten jóságát, és amikor oda tudja tenni a maga életét, kihívásait az életet adó Isten elé. Boldog az az ember, akinek mindig készen van az edénye. Hogy amikor az Isten kínál, akkor van hová. Az örökkévaló készenlét, örök adventje, amelyik edén készen van, Isten mindig, a legváratlanabb pillanatban tudja megtölteni a maga áldásaival, ajándékaival. Aki nem mond le soha arról, a bizonyosságról, hogy eljön az Úr, vele lesz és vele marad. És gazdagon ajándékozza meg, azok megtapasztalják azt az örömet, amit Anna beleönt ebbe a gyönyörű hála énekébe. Hogy Isten eljön, odaáll az ember mellé, és áldása valóra válik. És eljött ennek az asszonynak az életébe. Ezért örvendez az én szívem az Úrban, felmagasztaltatott az én szarvam az Úrban, az én szám felnyílt ellenségeim ellen, mert a te szabadításodnak örvendezek én. Senki sincs olyan szent, mint az Úr. Sőt, rajtad kívül senki sincs, nincs olyan kőszál, mint a mi Istenünk. El kell hinnünk neki. És el kell hinnünk mindazoknak, akik így tudnak szólni. Ez az Isten. Az a hatalmas Úr, akinek kezébe van a felemelés és a megretaszítás. Az áldás és az áldás visszavonása. Erőseket meggyengíteni, gyengéket felemelni. gazdag önteleteket mélyre engedni, éhezőket megelégíteni. És ezt mind-mind átéli ez az asszony. Az ő számára ez nem egy elvont igazság. Az ő számára élettapasztalat. Hogy Isten felemel és letaszít. Hiszen valószínűleg élete kezdetén ő, aki férjének a legszeretettebb felesége volt, úgy indult el, hogy majd ő lesz, aki a legnagyobb örömet hozza. Aztán meg kell tapasztalni az évek múlásában, hogy éppen azt nem tudja adni, amit a leginkább szeretett volna, egy életet, amelyik tovább megy. És megtapasztalja aztán, hogy még azt is tud adni az Isten kegyelméből és szeretetéből. És ő a mélyre taszított, megtapasztalja a felemeltetésnek a gyönyörűségét. Testvéreim, az Istenben bízó ember Istenre rábízó életet él. Rámeri bízni mindenit. Testét és lelkét. Anyagi dolgait és hitét. De akik az istenéi, azoknak bizonyosságuk az, hogy Istennek nem csak hatalma van mindenre, hanem az ő javukat munkálja életükben. Ebben a bizonyosságban lépünk bele az új esztendőbe. Senki sincs olyan szent, mint az Úr. Sőt, rajtad kívül senki sincs, nincsen olyan kőszál, mint a mi Istenünk. Tudjátok, testvéreim, ki Isten? Ha nem, akkor most hallottátok. És ő benne teljessé lehet a szeretet, úgy, ahogy Pál apostol gyönyörűen beszélt a korintusi levélben erről. Én azt kívánom, hogy az előttünk álló esztendőben így legyen teljessé Isten szeretete. Közöttetek, családjaitokban, gyülekezetünkben, egyházunkban. Amen. Rád bízunk, kegyelmes Istenünk, életünket, te viseld gondunkat, hordozd azt az előttünk álló időben. Azzal a bizonyossággal bízzuk rád, ami jött felénk a te igédből, ami bizonyosság volt egy asszony életében, és ami bizonyosság volt sokszor a mi életünkben is, hogy te a lehetetlenek Istene vagy, ami embereknek lehetetlen, te néked lehetséges. Sokszor is sok jóval látogattál meg bennünket. Sokszor mozdult az élet hálára e látogatások után, máskor pedig közömbös maradt. Voltak néha nagy fogadkozások és elhatározások, és nem maradt semmi belőlük. Engedd ma úgy állni színed előtt, hogy ne legyenek nagy szavak, se nagy belső elhatározások. Csak az a végtelen bizalom, hogy te, aki hordoztál, hordozni fogsz ezután is. Minket, gyermekeinket, közeli és távoli szeretteinket, a te népedet, egyházadat, nemzetünket, az emberiséget, a földet, amely teremtő kezed munkája. És mit te hordozod, addig nehézségek jöhetnek, de baj nem ér bennünket. Erőt adsz, hogy a mélységből magasságba jussunk. Kegyelmet, hogy átéljük, benned mindenek vagyunk. Tedd a szívünket hálássá, add nekünk a bizodalmat, úgy nézzünk az előttünk álló időre, mi gyönyörű lehetőségre, amelyben egyre teljesebben élhetjük meg a te isteni jelenlétednek közelségét. Szentelj meg minket és áld meg kegyelmedből, a te fiadért Jézus Krisztusért. És áld meg mindenkit, akit csöndben idehozunk a te színed elé. Hallgass meg imádságunkat. Amen.